Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Arról beszélgetünk, hogy a hitéletének melyek voltak a legfontosabb állomásai egészen gyerekkortól kezdődően. A zene az életében mikor vált igazán fontossá, és vajon a hitének megélésében hogyan segíthet, ha össze lehet így kötni ezt a két dolgot?
Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és feltétlenül összekapcsolódik az én életemben a zene és a hit. Katolikus családból származom, bár szüleim között, felmenőim között vannak protestánsok, és noha katolikusnak kereszteltek, de nagyon hálás vagyok annak azért is, hogy reformátusok között találhattam meg a hitemet gyerekként, szömbben református társaságban. Így kerültem, utána a piarista gimnáziumba jártam, és zenével való találkozás az meg talán még régebben kezdődött, mert egy nagyszerű, bármilyen furcsa, de az óvodában kezdődött. Tudnilik, ha Budapesten a 70-es években nagyon-nagyon kevés magánovoda volt, de a szomszéd házunkban volt egy kiváló, egyébként nagyon neves gyermeknevelési szakembernek, Harlócai Mariannak, aki máig kiváló egészségnek örvend, a magánovodája, aki akkor annyira elismert szakember volt, hogy noha egy milyen hívő és egyébként katolikus, és nem számított rendszer szempontjából egy túlságosan megbízható embernek, de az érdemeire való elismeréssel megengedték neki, hogy a saját nappali szobájában egy óvodát működtethessen, és ha jól tudom, a 60-as évektől kezdve óvodás évfolyamok vannak dokumentálva fényképekkel, anyagokkal, óvodás évfolyam találkozókat is szokott szervezni Marian néni, és egész Budapestről fuvarozták ide a gyerekeket reggelenként, de olyan jó helyzetben senki nem volt, mint én, akinek az ágyamtól kb. 20 méterre volt az a bizonyos nappali szoba, mert a szomszéd házban volt az óvoda. Ide jártam, és akkor itt kezdődött a zenével való foglalkozás. Innen kerültem a Kodály Zoltán Ének Zenei Általános Iskolába, ez alatt jártam közben reformátusok közé, és akkor utána pedig a Piarista Gimnáziumban, és a Piarista Gimnázium után a Zeneakadémián. Hát ez a két dolog párhuzamosan haladt együtt, és a hit és a zene ott kapcsolódott az én életemben össze, és azóta is ez a kapcsolat szerencsére nagyon intenzíven jelen van. Amikor tulajdonképpen eldöntöttem, hogy hivatásos zenész leszek, és megismerkedtem Johann Sebastian Bach művészetével közelebbről. Elsősorban a Máté Passió volt akkora élmény, hogy ebbe az irányba indultam el. Az én családomban az apai ágon vannak olyanok, akik részben német anyanyelvűek is voltak, tehát a apai dédszüleimnek ki is telepítették a háború után a német anyanyelvük miatt, egyébként hát semmi más nem követtek el, csak ugye ezek nehéz évek voltak a háború után, és nekik is egy órájuk volt, hogy összeszedjék a csomagjukat, örökre elköltözzenek Magyarországról. Az volt egyetlen bűnük, mondom, hogy német anyanyelvűnek vallották magukat a 30-as évekbeli népszámláláson, mivel hát az volt az anyanyelvük valóban, és a magyar volt a második nyelvük. És a német nyelvet azért említem, mert ugye Bach is bejött, az életembe tanultam németül, és hát Bachal való találkozás és a lutheránus zenével való találkozás egyébként az egy olyan élmény az ember számára, amely elválaszthatatlan, azt hiszem, a hittől, legalábbis valószínűleg a zene szépségét egy nem hívő ember is tudja értékelni hivatásos zenészként is, de nekünk azért sokkal jobb, hogy ez a kapocs megvan. És azt szoktam mondani, kicsit tréfásan fogalmazva, hogy tulajdonképpen Bachnak és ezeknek a zenéknek köszönhetően én tulajdonképpen inkább német nyelven vagyok keresztény, mint magyarul, de hát ez természetesen a lényeg az, hogy ez a zene egy borzasztó erős kapocs, és egy páratlanul gazdag világ, nagyon közel áll hozzám a 17. századnak, igazából tulajdonképpen a francia forradalom előtti kornak a szellemvilága, és az a maga, nagyon természetes, bensőséges és magától értetődő viszony, amely a Istenhez fűzte az emberek jelentős részét, a legkiválóbb emberek jelentős részét. Nyilván akkor is voltak embereknek kételyeik és nehézségeik, mint ahogy ezeket a kételyeket és nehézségeket a modern kor megsokszorozta. Így indult az egész történet, és ezért borzott, és nagyon sok minden miatt, ezért is hálát szoktam adni minden nap, hogy ilyen csodálatos dologgal foglalkozhatom, és hát az ember számára egy páratlan lehetőség, hogy tulajdonképpen ezen a zenén keresztül az ember a Jóisten szemében nézhet minden nap, minden pillanatában. Ez egy nagyon nagy adomány.
Vajon melyik az a részlet a Szentírásból, ami különösen megragadta a figyelmét, a szívét? és aminek valamilyen különleges üzenete lehet az életében.
Nagyon-nagyon sok ilyen részletet tudnék mondani, és kicsit gondban is voltam a részlet kiválasztásával, amikor idejöttem, és ezért, mivel olyan sokfajta részlet van, és olyan sok, nem tudok közülük választani, igazából azt választottam, amelyikkel a legutoljára találkoztam. Egy koncertet vezényeltem a budavári önkormányzatban, ahol mi 2003 óta mindig az önkormányzat egy nagyon fontos támogatója, a budavári önkormányzat is, személy szerint Nagy Gábor polgármester úr, a Purcell kórusnak és az Orfeó zenekarnak, és minden évben adunk ott advent valamelyik vasárnapján egy adventi koncertet, amelyeknek a tematikájában van adventi zene is, de nem feltétlenül a teljes műsor adventről szól, hiszen az adventnek az eleme, a nagyon fontos része a lelkiismeret vizsgálat is, azt hiszem, és ez most egy olyan műsor volt december 3-án, ahol kizárólag olyan zenéket játszottunk, amelyek még soha nem hangzottak el Magyarországon korábban. Nagyon érdekes egyébként a két zeneszerző, az egyik Philipp Heinrich Erlebachnak hívják, tehát ő a Johann Sebastian Bach előtt körülbelül 30 évvel idősebb generációnak a tagja, szintén türingiai zeneszerző, bár másról született, de Türingiában vált fontos szerzővé, és ő neki az egyik kantátája, majd szívesen mondok egy pár szót erről, hogy mi is az a luteránus kantáta, az kizárólag a Jelenések könyvéből egy szöveget dolgoz föl német nyelven, amelyet most magyarul akkor felolvasnék. Ez Jelenések könyvének 7. fejezetéből származik. Ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Nem olvasom fel a teljes szöveget, csak azt, ami a zenében is benne van. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Ez egy nagyon szép idézet Jelenések könyvéből, egy víziószerű szöveg, egyébként ugye hát a zenei megjelenítés ilyen, mondom, Philipp Heinrich Erlebachnak hívják a zeneszerzőt, türingiai zeneszerző, valamikor az 1650-es években született, és 1710-es évekig élt, szinte teljesen elfelejtett zeneszerző, tehát ez a mű Magyarországon most hangzott el először, mi készítettük el a kiadását is egyébként a korabeli szólamkottákból, de biztos vagyok benne szinte, hogy szinte biztos, hogy soha semmilyen vokális zene nem hangzott még el Erlebach tollából Magyarországon. És a luteránus egyházi kantátáról szerettem volna egy pár szót ejteni, hogyha ide kapcsol, ha belefér.
Igen, belefér.
Vághatjuk majd, ugye?
Persze, természetesen. Viszont még visszatérnék erre, hogy erre a december 3-ai koncertre, hogy tulajdonképpen ez az ön számára miért volt egy különlegesség, tehát egy kicsit személyes gondolatok is benne legyenek.
Úgy van, hogy nekem nagyon-nagyon szép és izgalmas életem van, mert gyakorlatilag minden nap ilyen dolgokkal foglalkozhatom. Tehát nagyon sok mindent szeretek zenészként, karmesterként nagy örömömre szolgál, hogyha néha Verdi operát vezényelhetek az operaházban, a Mozart operákat rengeteget vezényeltem, az opera az egyik szívügyem egyébként, és elsősorban francia barokk operákkal foglalkozom, ezeket veszem lemezre, nagyon sok operát, olyat, amelyet évszázadok óta nem hangzottak el, ez egy nagy francia-magyar együttműködésnek a részeként jelennek meg a lemezeim elsősorban Franciaországban. De a másik kutatási területem, amelyik ugye a hithez közelebb áll, hiszen egyházi zene, francia barokkban is egyébként egy óriási egyházzenei hagyomány van, a francia barokk az döntően katolikus zene, a katolikus zene pedig zsoltár szövegek megzenésítése általában, a grand motet, tehát a nagy motetta a franciáknál, az tulajdonképpen annak a páratlan zenei gazdagságnak, amelyet a párizsi vagy a Versailles operában élvezhetett a 18. századi hallgató, ennek az leképeződése a kápolnára, tehát az egyházi zenére, és ez egy nagyon szép és izgalmas műfaj, eddig egy ilyen lemezt készítettem pont erről, illetve az utóbbi időben, azelőtt, mielőtt ezt a francia együttműködést elkezdtük, ezelőtt körülbelül 20-valahány lemezt csináltam a Hungaroton számára, azok között is van sok egyházi zene természetesen, de a motetta egy nagyon izgalmas, a nagy francia motetta egy érdekes szerete az életemnek, még nem tudtam vele eleget foglalkozni, de nagyon nagy terveim vannak a jövő évekre ezzel is, csodálatos repertoár, végtelen repertoár, és Igazából azért ezt a bibliai idézetet választottam, mert ez volt a legutolsó koncertem, amely, ahol szintén rácsodálkozhattam arra, hogy milyen hallatlan egység van a szöveg jelentése, ugye a szövegnek, a szöveg jelentésének a sokfajta szintje, szóval sokfajta szellemi, spirituális szintje, és a zenének a végtelen gazdagsága között. Ugye szokták azt mondani, főleg a 20. századi zenére, hogy a zene ideológiailag gyanús műfaj, és Sosztakovicsnak majdnem az életébe került, amikor egy tisztán hangszeres szimfóniájában nem, hát hogy is mondjam, csak nem hozta azt a szintet, amelyek Sztálin elvárásai szerint, ami ennek egy 9. szimfóniának lennie kellett volna, ez majdnem az életébe került a zeneszerzőnek a diktatúrában. Ugye, amikor a zenének van szövege, akkor a szöveget próbálja a zene ábrázolni. Én elnöke vagyok a Magyar Művészeti Akadémiának, amely egy óriási megtiszteltetés számomra, és egy nagyon szép kihívás, és a programomnak, vagy az elképzeléseimnek egy nagyon jelentős része arra is irányul, hogy a közönséggel meg kell értetnünk egy-egy művészeti ág belső törvényszerűségeit. Ha ezt a művészeti ág krémje, tehát az művészi elit nem végzi el ezt a munkát, akkor ezt senki más nem fogja helyettünk elvégezni, és a közönséget idővel lassan, de biztosan elveszítjük. Talán nem is olyan lassan. Ezt arra a példát szoktam fölhozni, hogyha én bár zenész vagyok, és zeneértő, hogyha játszanak nekem egy 3 órás operát bolgár nyelven, amelyen egy szót sem beszélek, akkor nincsen kapcsolódási pontom, természetesen a zene szépségét tudom értékelni, de, és itt jön be megint a vallási vonatkozása is a dolognak, a zene, a szépség, az esztétikum, az csak egy közelítési pont a művészethez, úgy gondolom. Én elsősorban a zenéről szeretek beszélni, hiszen ahhoz értek, és az az elvem, hogy az ember lehetőleg ne beszéljen bele olyasmivel, amihez nem ért eléggé, és természetesen mindannyian a zene szépségén keresztül közelítünk a zenéhez, ez az első találkozás. De hogyha utána megismerkedünk a zenével, a zene jelentésével, például Bachal, és mondjuk megnézzük a Máté Passióban, vagy a Passiókban azokat a turbákat, amikor a tömeg Krisztus meggyilkolására szólít föl, akkor a zene csúf. Szándékosan csúf, ijesztő. Nem lehet örömöt találni a zenében, mert ott nem az a cél, hogy örömöt találjunk a zenében. Ezeknek a viszonyrendszereknek a feltérképezéséhez, megértéséhez mindenképpen érteni kell a művészetet, érteni kell a nyelvet, adott esetben meg kellene tanulnom bolgárul, hogyha bolgár operákat szeretnék megérteni. És ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont, a szöveg. És ugye visszatérve a luteránusokhoz, ők pedig annyiból voltak mások, és Luthernek ez volt a nagy forradalmi újítása, és a Luther utáni következő generációknak a luteránus egyházban, hogy ők a prédikációt tették, a prédikáció és a zenei eszközök találkozásáról szól a luteránus kantáta, ez több emberültű alatt alakult ki, és ez a bizonyos szöveg, amelyet felolvastam, ez a Jelenések könyvéből való szöveg, ez egy ritkább és egy korábbi típusú luteránus kantátát mutat, azt hiszem Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra írott kantáta, tehát abszolút nem kötődik adventhez, legalábbis direkt módon nem kötődik az egyházi év szempontjából advent, és aztán természetesen játszottunk karácsonyi zenét is az egésznek a végén, az angyal énekét, hogy ne féljetek. Nagy örömhírt hirdetek nektek, és itt ez egy olyan fajta ritkább típusú kantáta volt, ahol egy egybefüggő bibliai szöveget zenésített meg a zene, ilyen ritkábban lett ez a zene. Philipp Heinrich Erlebachot mindenkinek ajánlom figyelmébe, egy mélyikpént sokat fogunk még tenni ilyen zenéért is, és még egy dolgot hadd említsek meg ennek a koncertnek a kapcsán, egy új, viszonylag új felfedezés, amelyet én tettem valamelyik éjszaka, hogy találtam egy nagyon érdekes magyar származású 17. századi zeneszerzőt, Georg Stratnernek hívják, ő Pozsonytól délre 40 kilométerre született, és magyar származású volt, aztán később Pozsonyban tanult, és Németországban fejezte be az élete pályafutását. Ő egy olyan zeneszerző, aki a magyar kultúrkörhöz kötődik, szintén luteránus egyházi zene, az egyébként egy zsoltár megzenésítés volt, a szemeimet a hegyekre emelem, ahonnan az én segítségem érkezik, és ez latinul volt ez a zsoltár egyébként, és ez nagyon nagy felfedezés, hogy van magyar zeneszerzőnk a 17. századból, a legmagasabb európai zenei színvonalon alkotó zeneszerzőnk, vele is sokat fogunk foglalkozni majd a jövőben.
Tehát fontos, hogy az emberekhez, a közönséghez közel hozzuk, legfőképpen a hozzáértő emberek közel hozzák a témáját, tehát hogy ne egy megfoghatatlan, elérhetetlen dolog legyen. Úgy érzi, hogy ez most ezen a koncerten sikerült?
Mi mindig is kézbe adjuk a szövegeknek a pontos szó szerinti fordítását, tehát ezért én 25 éve követem ezt a gyakorlatot, rengeteg mindent lefordítottam angol, német, francia, olasz nyelvről magyar nyelvre, ezek mindig nyers fordítások. Ott, ahol van lehetőség a szöveg kivetítésére, ott a szöveget kivetítjük műpában vagy zeneakadémián, de minden alkalommal a közönség kézbe kapja. Különben nem tudjuk megítélni, hogy miről van szó. Egyébként a régebbi korok emberei sokkal természetesebben voltak ehhez. Az angol irodalomnak az egyik ilyen régi magánnapló, egyik első magánnapló, legalábbis a 17. század közepéről egy nagyon fontos magánnapló, az a bizonyos Pepys magánnapló, amely egy ilyen kicsit minden lébe kanál, minden művészeti ág iránt, zene iránt, színház iránt nagyon érdeklődő, egyébként politikus vagy azt hiszem angol admiralitásnak volt valami tisztségviselő, ilyen államtitkárszerűség lehetett ez a Samuel Pepys, akinek fennmaradt a magánnaplója 1660-tól azt hiszem 67-ig, tehát pont az angol restaurációs korszak elejéről, és ő leírja, úgy megmaradt bennem, amikor ő egyszer ott volt egy valamilyen arusztokrata házban, és ott találkozott egy Giovanni Battista Draghi nevű Londonban élő olasz zeneszerzővel, aki egy operájának a részleteit adta oda elő, és akkor ez a magánember 1665 körül azt írja a naplójában, hogy sajnos nem tudok eléggé olaszul ahhoz, hogy meg tudjam ítélni, hogy a zene és a szavak összhangban voltak-e egymással. Hát ez csodálatos, hogyha egy magánember így gondolkozott 1665-ben. Ugye, bár csak minél több ilyen emberünk lenne ma is, aki aztán utána vagy megírja ezt a naplójában, vagy nem. Tehát nagyon sokat kell tennünk azért, hogy a közönség megérthesse, hogy miről van szó, és hát természetesen egyházi zene kapcsán, vallásos zene kapcsán pedig hát ez egy nélkülözhetetlen dolog, mert a zene, ahogy mondtam az imént, a zene szépsége az egy közeledésnek, egy első találkozásra nagyon jó. Utána viszont a zene nagyon sok mindent képes ábrázolni. Ugye Krisztus szenvedése, nekem a passió műfaj az egyik olyan műfaj, amelyel kiemelten foglalkozom, amióta zenész vagyok, hiszen egy Bach passiónak, Krisztus szenvedését megzenésítő történetnek, ábrázoló történetnek, a Bach opusz magnumjának, végül is a Máté passiónak hatására lettem zenész, és hát ha szabad így fogalmaznom, akkor pecsételtetett meg a sorsom abban az értelemben, hogy a hivatásom és a hitem azt hiszem egy életre összekapcsolódott egymással, és ezért én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, és ha egy dolgot kérhetek a gyerekeim számára, ugyanezt kérem, hogy már pedig nem kell feltétlenül zenésznek lenniük, nem Isten, csak azt találják meg az életükben, amit szeretnének, de azt hiszem a legfontosabb a hit, amely nélkül őszintén sajnálom azokat az embereket, akiknek az életében ez nincsen jelen.
Mikor volt esetleg olyan helyzetben, amikor egy olyan nehézséggel találkozott az életében, amikor segítséget kért a Jóistentől, és úgy érzi, hogy ezt megkapta?
Nagyon-nagyon sok ilyen, gyakorlatilag minden nap ilyen helyzet az ember életében. Emberek vagyunk, és gyarlók abban az értelemben, még a hit adománya által is azt hiszem, hogy ha ezt megemlíthetem, mint a saját tapasztalatot, hogy hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy Isten segítségevel minden megoldható. És megpróbálunk emberi erővel neki gyűrközni az elénk jövő problémáknak. Ez egy saját tapasztalat, saját felismerés. Egyébként az, ha nem bibliai idézetet kellett volna ebbe a műsorba hoznom, akkor szintén Bachot idéztem volna, ami nem bibliai idézet. Azt hiszem, bár könnyen lehet, hogy benne van a Bibliában is szó ezekkel a szavakkal, de ha igen, akkor nem tudom, hogy honnan. Alles mit Gott und nichts on ihm. Mindent Istennel, és semmit sem Isten nélkül. Ennek az az érdekessége, hogy ez egy olyan Bach műnek a szövege, amelyet nem olyan régen találtak meg. Tehát ez egy óriási esemény, hogy Bach halála után 250 évvel találtak Bachtól származó kottát, művet, amelyet nem ismert addig a tudomány. Halkan jegyzem meg egyébként, hogy amit az ebben a 250 évben ismertek, azzal sem foglalkozott eléggé az én szakmám, de ez már az én szakmámnak a felelőssége, hogy hiába ismeri mindenki Bachnak a nevét, azért nagyon sok lenne a tennivaló azokért a műveiért is, amelyeket már 250 éve ismerünk és játszunk. Ez egy másik megjegyzés volt, de ezt a művet megtaláltuk, és ez egy mottónak megfelel, ugye, hogy Bachnak a másik mottója volt, hogy minden kottája végére, egyébként nem csak Bach, hanem a korabeli zeneszerzők a Soli Deo Gloriát odaírták, tehát egy isteni egyedül a dicsőség. Tehát az Alles mit Gott und nichts ohne ihm, ez egy olyan értelemben jó mottó, hogy végül is mi emberek, amikor el vagyunk kényeztetve az életünkben, én el vagyok kényeztetve tipikusan az életemmel, mert minden szép és jó az életemben, csodálatos dolgokkal foglalkozhatom, csodálatos családom van, nagyszerű feleségem, gyönyörű három fiam, tehát, és ennél szebb dolgot nem tudok elképzelni, ami embernek kapható lenne a jó Istentől, mint a hivatásom. De az ember elköveti azt a hibát, hogy mégis erőből, az emberi erőből próbál neki gyürkőzni sokszor problémáknak, és utána azok persze fölülkerekednek rajta, és akkor az ember elveszíti a kedvét, a harci kedvét, a energiáját, elcsügged, és olyankor kell az embernek emlékeztetnie magát, nekem ez segített néhányszor, hogy hát milyen bolond vagyok, hogy ezt a saját kis világomban próbáltam megoldani ezt a problémát, amikor az ember külső segítség nélkül, azt hiszem semmit, mármint az Isten, jó Isten segítsége nélkül semmit nem tud megoldani, ebben nagyon hiszek. És a másik gondolat, ami tulajdonképpen szintén ilyen tapasztalat, hogy valahogy úgy van, hogy Fórián Szabó Zoltán volt egyébként az osztályfőnököm a piaristáknak, aki néhány évvel ezelőtt halt meg. Egyébként egészen kiváló ember volt, Kecskeméten utána plébánosként élte az utolsó évtizedét az életének, egy egészen rendkívüli ember volt. Ugye ő mondta azt sokszor, hogy nincs olyan rossz, amit a Jóisten ne tudna jóra fordítani, ez nagyon így van. És valahogy úgy is van, hogy nincs olyan, az a dolog, amiért az ember, ez a saját felfedezés, néhány nappal ezelőtt jöttem rá, hogy lehet, hogy már mások régóta tudják, tehát én nem állítom, hogy ez egy nagyon új gondolat, de valahogy arra jöttem rá, hogy a dolgok megítélésénél, hogyha az ember tiszta szívből segítséget tud kérni a Jóistentől valamilyen dolognak a megoldásához, vagy valamit kérni tudunk tiszta szívből, akkor az már nem is lehet teljesen rossz dolog. Lehet, hogy nem kapjuk meg, lehet, hogy nem sikerül, aminek nyilván megvan az oka, de azt hiszem, amihez szóval a Jóisten bevonása az ember életének a dolgaiba, az automatikusan más szintre emeli azokat a dolgokat. Lehet, nem állítom, hogy ez egy nagy bölcsesség, de én ezekre jöttem rá most az utóbbi időben.
A Magyar Művészeti Akadémia elnökeként hogyan tudja egy másmilyen módon, van erre lehetőség, hogy új, szép módon ezeket az értékeket továbbadja? Mit jelent most ez az ön életében?
A művészet kiteljesíti az emberi életet, és a művészet azt hiszem Istenhez közelít bennünket, de természetesen, tehát a művészettel való találkozás az a jó Istenhez közelít bennünket, de természetesen ez nem volna semmit azoknak az öröméből, akik esetleg a jó Istennel még nem találkoztak, és a művészeten keresztül adja Isten, hogy eljuthassanak hozzá. Egyébként a egyházi zenének ez is egy szép hivatása, hogy ugye vannak erről kicsit filozófiai viták, hogy egy Bach kantát, nem én találtam ki ezt a vitát, felvetést, hogy egy Bach kantát amennyire tekinthető Isten létezése bizonyítékának, de hogy is mondjam, csak ennek a kérdésnek az eldöntése messze meghaladja az én kompetenciámat, még a Magyar Művészeti Akadémia elnökeként is, de azért, hogy is mondjam, csak egy kulcsot kapunk a kezünkbe, és ez vagy egy fonalat, egy vezérfonalat, amelyen azt hiszem, a jó irányba lehet haladni. A művészeti értékek által kiteljesedett emberi élet az sokkal szebb és gazdagabb. És ezt a magunk szerény eszközeivel szeretnénk az emberekhez ezért elvinni. Ennek nagyon sok útja van. Ez a hivatásunk, ez a feladatunk a magyar művészetért, a magyar művészetért és kultúráért felelős szellemi műhelyként, az akadémiaként. És ezért igyekszünk mindent megtenni ehhez a kívánatos célhoz vezető utaknak az egyike, amiről beszéltünk, ez a fajta ismeretterjesztés például, tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni a művészeti nevelésnek a jelentőségét, tehát ahogy a görögök idejében is a sportnak és a művészeti nevelésnek, és azon belül is a zenének egyébként, ez zenészként hadd tegyem hozzá, kiemelt jelentősége volt, ez ma is így kellene, hogy legyen, tehát nagyon sokat tennivaló ezen a téren. a kulturális identitásunk, amely egy elég tág fogalom, amelyben benne van a nemzeti identitás, és még hogyha a nemzeti identitás az korszakról korszakra egészen más módon jelenik meg a művészetben, de ezért nem tartom szerencsésnek azt, amikor ugye akadémia elnökként sok interjúban erre rákérdeztek, hogy most egy mű minősége vagy a nemzeti identitás a fontosabb. Hát szerintem ezeket nem nagyon lehet versenyeztetni egymásra, és nem is nagyon van értelme. A nemzeti identitás nagyon fontos. Magán véleményem az, hogy művészeti értéket önmagában a nemzeti identitás nem jelent. Ez egy másfajta kategória, amely hozzáadódik a művészeti értékhez, akár szorzó, megszorozható azzal, mindenképpen ad hozzá valamit, de önmagában nem művészeti érték, és a kulturális identitásnak a vallás identitás is, a világnézeti, szóval vallási inkább úgy mondom, a vallás is egy nagyon fontos eleme, és ugye hát nem véletlen, hogy az elmúlt 100 év, amelyik a nyugati civilizáció életében hát egy borzalmas időszak volt, és tehát azt hiszem senki 100 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 104 évvel ezelőtt, mondjuk 1914 nyarán, nagyháború kitörése előtt senki nem gondolta volna, hogy 2017-ben itt fog tartani a világ, ahol most tart. Mindenkinek azt hiszem pozitívabb. Voltak persze rossz aggasztó előjelek, de hát a nagyon nagy baj akkortájt történt, és azóta hát rossz és rosszabb alternatívák közül lehetett választani ebben a nyugati civilizációban. És ez az elmúlt 100 év, hát amely nem volt egy semmilyen szempontból sem egy sikertörténet, ez megpróbálta, erősen próbára tette a kulturális identitást, amelybe, hogyha nézőpont kérdése, hogy mit sorolunk bele, a nemzeti identitást, a vallás, a történelmünkhöz való, a múltunkhoz való viszonyunkat. Itt talán bízunk abban, hogy egy jobb korszak is kezdődhet, és ezért mi a nagyon szerény eszközeinkkel a magyar emberek életébe szeretnénk az művészeti értékeket közelebb vinni, de gyorsan el szoktam mindig mondani, hogy ezt tiszta szívből kívánom minden nem magyar embernek is, mert az emberi élet így gazdagabb.
Említette, hogy 3 gyermekük van. Hogy tudná megfogalmazni, hogy milyen hála van a szívében ezzel kapcsolatban, és miért döntöttek 3 gyermek mellett?
A jó Istennek köszönhetjük, hogy megtaláltuk egymást feleségemmel. Tulajdonképpen ez úgy van, hogy én mindig is szerettem volna egy jó közösséghez tartozni. A Piralista gimnáziumbeli osztályom egyébként az valószínűleg a felülmúlhatatlan példát adott abból, hogy milyen, amikor az embernek különleges szerencséje van egy közösségen, elképesztő osztályunk volt, a 84-től 88-ig. Jártunk a Pesti Piralista gimnáziumban, nagyszerű tanárikar, mint már említettem, Fórián Szabó Zoltán osztályfőnökünk volt, aki egy egészen rendkívüli, különleges személyiség volt, és az osztály összetétele is nagyon jó volt, és utána az embernek ez egyfajta elég magasra tette a lécet, és az ember próbált ilyen közösségeket keresni, nem könnyű ilyeneket találni, akkor tulajdonképpen alapítottam 2 közösséget, hiszen megalapítottam a Pörszel Kórust 20 évesen, aztán a 21 évesen az Orfeó Zenekart, ezek az együttesek 26-27 éve velem együtt működnek, és utána hála Istennek lett egy igazi saját családom is, megtaláltuk egymás feleségemmel, és csodálatos gyerekeink születtek, és ezért nagyon-nagyon sok mindenért van miért hálát adni az életünkben, és tulajdonképpen nekünk minden szép és jó az életünkben, és igyekszem ezt az örömöt meg ebből a sok adományból, amelyet kaptam, ebből valami optimizmust, vagy energiát, én nagyon sokat kaptam, és ezt igyekszem másoknak is adni, remélem, hogy néha sikerül. Egyébként arra gondoltam, hogy ezt a beszélgetést egy kis zenével fejezhetnénk be, ugye sokat emlegettük a beszélgetésben Johann Sebastian Bachot, meg a lutheránus szerzőket, de most egy olyan zeneszerző fog következni, aki Johann Sebastian Bachnak közeli rokona, Johann Christoph Bach. Ő Johann Sebastian Bach édesapjának volt az unokatestvére, és a Johann Sebastian Bach előtti generáción ez egy hatalmas család volt, zenész család, ez a Bach család, tehát a Türingiában állítólag a Bach szó, az a zenésznek volt a szinonimája, annyira elterjedt család volt, hogy küldjenek már nekem egy Bachot, azt mondta valami választófejedem állítólag, tehát hogy szükségem van egy Bachra, mert ez volt a család, és a Johann Christoph Bach, ő mondom, Bach, Johann Sebastian Bach édesapjának unokatestvére volt, Eisenachi orgonista, egészen rendkívüli személyiség, és egy esküvői kantátának a legvégét szeretném megmutatni, a Meine Freudin Du bist schön című hosszú, 20-valahány perces esküvői kantátának az utolsó néhány perce, az egy esti hálaadó imádság, amelyet az ének, tulajdonképpen ez egy ilyen esküvői találkozón a négy szereplő, a mennyasszony, a vőlegény, meg két barát beszélgetése, vagy éneklése, és utána ez egy esti ilyen hálaadó imádsággal fejeződik be. Ezt nagyon szívesen megmutatnám. Ez a zene Bach számára is, Johann Sebastian Bach számára is nagyon kedves volt, tehát Bach kottatárában megvolt ez a mű, és különleges személy érdekessége még az egésznek, hogy Johann Sebastian Bach, aki nagyon korán elveszítette az édesapjának a kézírásával örökölte meg ezt a kottát az édesapja unokatestvérétől.
Köszönöm szépen. Műsorunkban Vashegyi Györggyel, a Magyar Művészeti Akadémia elnökével beszélgettünk.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.